Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva, a 119. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva az újonnan tanult énekünket, a 665. dicséretet énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, a soron következő néhány versben, Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből, a 4. rész első 5 verséből a következőképpen.
A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek. Hazug beszédűek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Akik ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, amelyeket Isten azért teremtett, hogy a hívők és akik megismerték az igazságot, hálaadással részesedjenek azokból. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszenteltetik Istennek igéje és a könyörgés által. Gyertek, mi is könyörögünk az Úrhoz. Köszönjük, drága Urunk Jézus Krisztus, hogy el akarsz juttatni bennünket a világosságra, a Te igazságodra. Köszönjük, hogy kérhetjük, hogy ne hallgassunk a gonoszságra, saját szívünk gonoszságára és a világ hazugságára. Köszönjük, hogy azért adod most is a Te igédet nekünk, hogy arra hallgassunk, hogy legyen számunkra mindennapi kenyér és a világ világossága. Te legyél nekünk. Bocsáss meg a tévutainkat, tévgondolatainkat. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem hallgatunk a Te igédre. Bár fülünkkel meghalljuk, de szívünkig nem jut. Könyörülj meg rajtunk, Urunk Jézus Krisztus, hogy a Te igéd édes legyen, és kívánatos a mi szívünknek. Most is szólj, mert hallják a Te szolgáid. Javíts ki a mi téves útjainkat, és az egyenes, igaz ösvényen vezess bennünket. A Te nevedért, Uram. Ámen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét és a vele járás örömét hadd hirdessem Pál apostolnak, szintén Timóteushoz írott első leveléből, a 4. rész 16. verséből. Vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is és hallgatóidat is megmented. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve a 154-es számú dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni üzenetét közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében, a 4. rész első 5 versében, nem olvasom ismét végig az ige szakaszt, hanem hadd emeljem ki belőle a 3. verset. Akik ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, amelyeket Isten azért teremtett, hogy a hívők és akik megismerték az igazságot, hálaadással részesedjenek belőlük. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet hosszúra nyúlt szabadságom leteltével. Általában el lehet mondani, hogy az első és az utolsó megnyilvánulás, itt most nem csak prédikációra gondolok, hanem általában is megnyilvánulásra, mindig talán fontosabb a közbeesőknél. Az első az többnyire egy programbeszéd szokott lenni, például, hogyha egy választások után a miniszterelnök hivatalba lép, akkor elmond egy programbeszédet, vagy az utolsó, ami inkább egy összegzés, inkább egy végrendelet. Hát most azért ez a részemről nem az első, és reménység szerint nem is az utolsó, de azért mégiscsak eltelt fél esztendő, és ezért örültem, hogy a Timóteusi első levélnek éppen ez a szakasza jutott nekem ebben a sorozatban, mert ha nem is egy programbeszédet mondok, de mégis újra megfogalmazhatom azt, hogy mi az evangélium lényege, és elhangzott az igében a figyelmeztetés is, hogy Isten kijelentett akaratától sem jobbra, sem balra nem szabad eltérnünk, ahogyan azt az Úr már Mózesnek is kijelentette annak idején. Először néhány bevezető megjegyzést szeretnék tenni, majd a tévtanítások elleni két frontos harcról kívánok szólni, utána arról, ami tulajdonképpen ennek a prédikációnak az címe, és ami talán a legfontosabb mondani valója ennek az öt versnek, hogy Isten minden teremménye jó, negyedjére pedig a tanításokról szólnék néhány szót, amelyek az üdvösség útjára vonatkoznak. Itt is van két tévtanítás és az egyetlen út. Először tehát lássuk azokat a bevezető megjegyzéseket, amelyeket mindenféleképpen kell ismernünk. Az első ilyen bevezető megjegyzés a kijelentésről szól. Így kezdődik ez az ige szakasz, a lélek pedig világosan mondja. Isten kijelentését egyedül a Szentlélek szava által ismerhetjük meg. Kijelentést egyedül a Szentlélek Úristen tud adni. Ugyanakkor erről a világos beszédről, úgyis így olvastuk, hogy a lélek pedig világosan mondja, erről a világos beszédről kizárólag a Bibliából értesülünk, mégpedig éppen most itt Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből. A Szentlélek ihlette a Szentírás szavait, és egyedül ő is tudja megmagyarázni a számunkra. És azért hangsúlyozom most ezt különösen is, mert ma a református egyház rendje szerint Biblia vasárnap van, mely a figyelmet a Biblia kizárólagosságára, ihletettségére és tévedhetetlenségére irányítja. Tehát a lélek pedig világosan mondja, és a Bibliában pedig világosan le van írva. A másik ilyen bevezető megjegyzést arról szeretném tenni, hogy a hittől való elszakadásnak van egy meghatározott és a lélek által kijelentett ideje. Így olvassuk az igében, hogy az utolsó időkben, azaz a Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző időkben, mert ugyan az is igaz, hogy mindenkor várták Jézus visszajövetelét, és azt kiszámítani nem lehet, de azért előjelek mégis vannak. Talán elmondtam már ezt a hasonlatot, hogy ez olyan, mint egy gyermek várása. A kihordási idő körülbelül 9 hónap. Nem lehet pontosan előre jelezni a születés időpontját, de azért azt mégiscsak lehet sejteni, hogy nem 5 hónap és nem 12 hónap. Tehát nagyjából 9 hónap. Ráadásul idejében jelentkeznek az előjelek is. És ugyanígy Jézus visszajövetelét ki lehet kiszámítani, nem lehet, de azért vannak olyan előjelek, amelyek mutatják, hogy olyan nagyon-nagyon sokára mégsem következik az be. És ez ezek között, az előjelek között szerepel a hittől való elszakadás, amelynek az ideje az utolsó időkben. De Pál apostol beszél a hittől való elszakadás okáról is. Megtévesztő vagy hitető lelkekről, ördögök tanításáról szól Pál, melyek hazug beszédűek, melyeket hazug beszédűek közvetítenek képmutató módon. Nagyon fontos ezt látnunk, hogy amikor valamilyen tévtanítás felüti a fejét, az nem véletlenül vagy nem tévedésből következik be, hanem amögött mindig komoly tényező áll. Ördögök tanításáról és megtévesztő lelkekről beszél Pál apostol. Ezek után, a bevezető megjegyzések után, először arról kell beszélnem, hogy a tévtanítások ellen két frontos harcot kell vívni. Mózes is arra figyelmeztet, hogy az Isten útjáról két fő irányban lehet letérni, jobbra és balra. A Jelenések könyve inkább úgy fogalmaz, hogy az igéhez hozzá lehet tenni, és abból el lehet venni. De tulajdonképpen a két megfogalmazás ugyanaz. Jobbra és balra, vagy plusz és mínusz, ez gyakorlatilag ugyanaz. Az első ilyen tévtanítás, amit megemlít Pál, a házasság tiltása. Már az legelső keresztény időkben felütötte fejét a gnosztikus tévtanítás. Ennek az egyik legfontosabb tényezője az volt, hogy a test mindenstől fogva bűnös, gonosz, a lélek viszont makulátlanul tiszta és jó. És ebből a tévtanításból kétféle életvitel következett. Az egyik az aszkézis, a másik pedig pontosan ennek az ellentéte, a legteljesebb szabadosság. Vajon miért? Ugyanis ha a test mindenestől fogva bűnös és gonosz, akkor vagy meg kell sanyargatni kegyetlenül, ez az egyik irány, amilyen következtetést levontak ebből a tanításból, vagy pedig nem kell törődni vele, azt csinál, amit akar, hiszen úgyis javíthatatlanul gonosz, a lélek meg makulátlanul tiszta, hát a test azt csinálhat, amit akar. Ki melyik utat választotta? Tehát ebből az egy tévtanításból, a gnoszticizmusból kétféle következmény származott. De tulajdonképpen ez a két út gyakran ugyanaz az út volt. A házasság tiltása az aszkétikus gnoszticizmus tanítása volt, mivel a test rossz, ezért inkább ne is plántáljuk tovább. Ne házasodjunk. Hadd pusztuljon a test. Persze azért mondjuk meg őszintén, hogy erre is igaz, hogy akik ezt vallották, azok a hazugságot képmutatással hirdették. Így olvassuk az ígében, hogy hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek, hazug beszédűek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Tehát hazugságot hirdetnek képmutatás által, és ez valószínűleg azt jelentette, hogy a házasságot ugyan tiltották, de azért a szexualitást nem vetették meg. És ma mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? A tiltani görög ige még ilyen jelentés árnyalatokat is hordoz, akadályoz, gátol, ellenez valamit, útjában áll valaminek, megtagad, elutasít, tilt, megtilt, visszatart valakit valamitől, megtagad valamit valakitől. Manapság Nyilván, hogy nem tiltják aszkétikus okokból a házasságot, viszont azt el lehet mondani, hogy lenézik, kigúnyolják, semmibe veszik, az együttélést és a szabad szerelmet pártolják. Ha viszont mégis támogatják a házasságot, az azért van, mert a homokosok házasságkötését támogatják, amelyet minden áron el akarnak ismertetni. Figyeljük meg ezt a képmutató dolgot, hogy a házasságot lebecsülik, arra nincs szükség, elég az együttélés, nem kell a papír, hát minek az? Házasságot lebecsülik, de hogyha homokosok akarnak összeházasodni, akkor azt megnyomatják, hogy igenis legyen joguk ahhoz, hogy összeházasodjanak. Ez egy hihetetlen képmutató, kettős mérce. Már Pál apostol korában tehát az egyik nagy tévtanítás, a házasság tiltása, ez csak egy példája a gnoszticizmusnak. Ma ennek ilyen értelemben a liberalizmus felel meg. A másik tévtanítás bizonyos ételektől való tartózkodást hirdetett. Pál apostol szolgálatának másik nagy ellenfele a judaizmus volt. Az a tanítás, hogy nem elég a megtérés, hanem meg kell tartani még a zsidó előírásokat is, köztük az étkezési szabályokat, pedig már Péter apostolnak kijelentette Isten, hogy a tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetésének egyszer mindenkorra vége van. Emlékeznek a testvérek a Péter látomására, ahogyan egy lepedőben leereszkedett mindenféle állat, és elhangzott a felszólítás, hogy Péter, öld és egyél. És akkor mondja Péter, hogy Uram, hát soha semmi tisztátalan nem ment le a torkomon. És hangzott Isten szava, amit az Úr megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. De ezen túlmenően, hiszen megint ez csak egy kiemelt példa a judaizmusból, általában is gondolhatunk a farizeusi törvénygyártásra, hogy ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, ahogy a Ézsaiás próféta beszél erről a nézetről. Hogy gyártsuk a szabályokat. Jézusnak is milyen sok konfliktusa volt éppen ezzel a szabálygyártással, mert Jézus a szombatnapot soha nem szegte meg. Csak azt szegte meg, amit a farizeusok a szombatnapból csináltak. Hogy ezt nem szabad, meg azt nem szabad, meg hogyha a tanítványok átmennek egy búzaföldön, és ott kimorzsolják a búzát a kalászból, hogy mert éhesek és meg akarják enni, akkor az már aratásnak számít. És ezért nem szabad tenni szombaton. Szombaton nem szabad gyógyítani. Jézusnak mindig a farizeusi törvénygyártással volt baja. És ma is megvan ennek a párhuzama, éppen hívő gyülekezetekben. Amikor azt mondjuk, hogy egy hívő ember nem járhat színházba, nem járhat moziba, nem táncolhat, nem ihat alkoholt, nem dohányozhat, és így tovább a végtelenségig. Persze nehogy félreértsenek engem a testvérek. Nem azt mondom, hogy hívő emberek dohányozzanak, mert a dohányzás az bizony ártalmas dolog. De nem lehet azt mondani, hogy egy hívő embert arról ismerünk meg, hogy nem dohányzik. Pasarét alapító lelkésze Jó Sándor, hát bizony nagy dohányos volt. Hívő ember volt, attól még hívő ember volt. A gyülekezet hitét mind a két szélsőség kikezdi. Mert Isten minden teremtménye jó. Pál apostol itt valószínűleg a teremtés fázisaira gondolt, amikor ezt a mondatot leírta. Tudnélik, minden jó volt, amit teremtett Isten. Hát minden teremtési fázis után azt mondja az ige, hogy és látta Isten, hogy jó. Természetesen az, hogy Isten minden teremtménye jó, ez nem azt jelenti, hogy a bűnbe esett ember jó lenne. Az eredetileg teremtett ember jó volt. De sajnos közbejött a bűneset, és azóta az ember szívének minden gondolata és minden szándéka gonosz. méghozzá születésétől fogva. Ezt is Isten igéjében olvassuk. De ezt a kijelentést, hogy Isten minden teremtménye jó, megint csak lehet, és jogosan lehet szélesebben értelmezni. A teremtmény szó ugyanis jelenthet intézményt és létesítményt is. Tehát mindaz, amit Isten létrehozott, amit Isten elrendelt, amit teremtett, és amit elrendelt. Tehát nem csak a teremtett világot, és benne az élettelen dolgokat, a növényeket, az állatokat, az embert, hanem az emberek közötti kapcsolatok, Isten által adott rendjét is. Ő szabta meg, tehát ő teremtette. A házasságot, a munkát, az alá- és fölérendelést, a kultúrát, a népek és nemzetek létét, a gyülekezetet, és így tovább. Tehát amikor azt olvassuk az igében, hogy Isten minden teremtménye jó, ezt jogosan értelmezhetjük szélesebben, mint ahogy első pillantásra gondolnánk. És általában is érthetjük minden teremtményére, tehát olyan értelemben, hogy amelyek elfogyasztásra valók, tehát a növények, állatok, amelyeket megeszünk, de szélesebb értelemben azt mondhatjuk, hogy Isten minden létesítménye, minden intézménye, amelyet létrehozott, amelyet adott az embernek, az is jó. Tehát jó a munka, jó a házasság, jó az alá- és fölérendelés, jó a kultúra, jó az, hogy vannak népek és nemzetek, és jó, hogy van gyülekezet, mert ezeket mind-mind Isten rendelte a számunkra. És bár az ember megrontotta mindezt, attól Isten elrendelt akarata szerint még jó. Tehát az alá- és fölérendelést, amelyet Isten adott, az ember persze végletesen eltorzította azáltal, hogy akinek nagyobb hatalma van, kizsákmányolja azt, akinek kisebb. A házasságban is mennyi probléma léphet föl. De attól még a házasság szent és Isten által adott dolog. A munka szent és Isten által adott dolog. És a népek, nemzetek léte és Isten által adott dolog. Bár az nem teremtési rend, mert Isten a népeket és nemzeteket azután hozta létre, miután az ember fellázadt ellene Bábel tornyánál, mégis Isten akarata, hogy így legyen. És mindaz jó, amit Isten szent lelke hoz létre. A teremtési renddel harmonizáló zene, a nem dekadens művészetek, a tánc, a tudomány, a sport, de mindez csak addig, amíg az Isten által rendelt határokat nem lépi át. Ha őszinte hálaadással tudunk részesedni bennük, akkor Isten akaratát tudjuk teljesíteni ezek által is. Csak a lelki ismeretünk legyen éber, és legyen tiszta. A tiltás szembeszegülés Isten akaratával. Tehát azok a mondatok, amelyeket mondtam, hogy egy hívő ember nem csinál ezt, meg nem csinál azt, meg nem csinál amazt. Ezek a kijelentések Isten akaratával mennek szembe. Ugyanakkor vigyázzunk, hogy ezt ne tartsuk a saját bűnünk igazolásának. Tehát ezért mondtam, hogy a lelkiismeretünk legyen éber és tiszta, és hogy hálaadással tudjunk részesedni bennük. Isten minden teremtménye jó. Végül feltétlenül szólni kell az üdvösség útjáról beszélő három tanításról is. Mert itt is megtalálható a kétféle tévtanítás és az egyetlen igaz út. A liberális tanítás azt hirdeti, hogy mindenki üdvözül, hiszen Isten szeretete mindent és mindenkit átölel, felölel, ahogyan az istentelen szólást tartja, Isten megbocsát, ugyanis az a mestersége. A másik véglet a teljesítmény központú üdvözülés. Ha megbánod, ha megvallod, ha jóvá teszed, ha megvallod és feloldoznak, vagy ha te és mindig te döntesz Jézus Krisztus mellett és megtérsz, akkor tiéd az üdvösség. De el ne veszítsd, azaz élj is úgy, nehogy elhajolj, nehogy elbukj, mert akkor mindennek vége. Ez a két elhajlás, ez a két tévtanítás, mert egyik sem igaz. Azaz megint csak a liberalizmus és a törvényeskedés, az a két ördögi tanítás, mely eltántorítja az embert az egyetlen úttól, Jézus Krisztustól. Ugyanis az egyetlen út Jézus Krisztus, a megváltás és az újjászületés útja. Akire érvényes a Jézus Krisztusban nyert megváltás, az ő megtisztító vérének újjászülő ereje, a halálból való feltámadás, az isteni gyermekké létel kiválasztó kegyelme, egyedül az üdvözül. Akiért Jézus a vérét adta, hogy megtisztítsa, hogy a halálból életre támassza, hogy az Isten haragja alól kimentse, hogy elvégezze az újjáteremtés munkáját. Mert az, hogyha valaki hitre jut, nem ő dönt Jézus Krisztus mellett, hanem Jézus Krisztus döntött ő mellette. Mert az, hogy valaki újjászületik, az ugyanolyan teremtő munkája Istennek, mint ahogyan a világot teremtette. Sötétségből világosság ragyogott fel. A nem létezőből előjött a létező. Hiszen mindannyian úgy kezdjük, hogy nem ismerjük Istent, hogy nem érdekel az ő akarata. Fogalmunk nincs, hogy kicsoda Isten, és hogy mit akar tőlünk. Fogalmunk nincs, hogy az ő akarata hogyan vonatkozik ránk. Mert lehet, hogy a 10 parancsolatot ismerjük, hiszen az mindenkire vonatkozik. Persze betartani nem tartjuk be, mert ember betartani az képtelen. De az, hogy Isten személy szerint tőlünk mit kíván, azt nem értjük addig, amíg Isten kegyelme újjá nem szül bennünket. És vissza nem áll, helyre nem áll az élő párbeszédes kapcsolat Istennel. De ezt egyedül ő tudja megadni nekünk, ez az ő ajándéka. Ezt mi sem kiérdemelni, sem kiimádkozni, sehogyan nem tudjuk. Mert Isten kegyelme nélkül mi halottak vagyunk. Isten haragja alatt vagyunk. Sőt, nem létezők vagyunk. Egyedül az ő kegyelme az, amely életre hív bennünket. Mindez vajon a tiéd is, kedves testvérem, adja Isten, hogy igent tudj mondani. Amen. Isten ígére válaszképpen a 370. dicséretünk második versét énekeljük. Urunk, magasztalunk kegyelmedért, amellyel örök életet ajándékozol nekünk. Magasztalunk téged eligazító szavadért, a lélek kijelentéséért, amely által mindent megismerhetünk, amire ebben az életben és az örök életre nézve szükségünk van. Magasztalunk téged a figyelmeztetésért, hogy a te kegyelmettől ne hajoljunk el se jobbra, se balra. Magasztalunk téged azért, mert végig vezeted a te hívő népedet, a te nyájadat ezen a földi úton, és garantálod, hogy megérkezzen az örökké valóságba. Urunk, amikor a te kegyelmedre nézünk, akkor különösképpen is fájnak a bűneink. Amikor újra és újra elhajlunk tőled, elbukunk, mert vonz a világ, és vonz a saját szívünk. Amikor elkezdünk okoskodni, amikor úgy gondoljuk, hogy a te kegyelmed még a bűneinket is úgy hordozza, hogy azokat meg sem kell bánnunk, és bocsásd meg, Urunk, azokat a gondolatainkat is, amikor teljesen a bűnlátásra, a bűnre összpontosítunk, és a bűnlátás foglalja el az életünket, és emiatt nem tudunk a te szolgálatodba állni, mert mindig csak a bűneinkkel foglalkozunk. Urunk, itt van ez a két elhajlás, ez a két szélsőség, te tarts meg ezek között az egyetlen igaz úton, hogy veled járjunk, Úr Jézus, hogy te vezess végig bennünket, és hogy hallgassunk a te szavadra. Urunk, hadd könyörögjünk azokért, akik akár lelki értelemben kísértések között vannak, vagy testi fájdalmak veszik körül őket. Hadd könyörögjünk azokért, akik most gyülekezetünkből kórházban fekszenek, nyomorúságok közepette, de Urunk, hogyha valaki otthon van, és nincsen semmi fizikai baja, akkor is tele lehet lelki fájdalommal. Urunk, a te kegyelmed vezessen bennünket, és adjon vidámságot, hiszen akik rád néznek, azoknak felvidul a lelkük. Urunk, hadd tegyük a te kezedbe ezt a világot is, a maga liberalizmusával, vagy a törvényeskedéssel együtt. Hívd ebből a világból ki mindazokat, akik a te választottaid, hogy megismerjenek téged, hogy terjedjen az evangélium. És Urunk, amikor úgy tekintünk a mi korunkra, hogy lassanként az utolsó időkben élünk, akkor még inkább hadd emeljük a szemünket rád, mint visszatérő Jézus Krisztusra. Hadd várjunk téged, hadd éljen bennünk az ige, hogy amint elvégeztetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána ítélet következik, úgy te is egyszer áldoztattál fel, másodjára majd a bűn hordozása nélkül jelensz meg azoknak, akik várnak téged üdvösségükre, bár csak mindannyian üdvösségünkre várnánk téged. Munkálkodj, Urunk, a mi szívünkben. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is kegyelmesen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Very good.